Még működik.
Egy kis kihívás lesz, mert angolul van leírva, és én egyből fordítom magyarra, de igyekszem. Volt egy gyülekezet, és volt négy ember a gyülekezetben, a következő emberek voltak a gyülekezetben. Mindenki, valaki, bárki, és senki. Voltak anyagi felelősségek a gyülekezetnek, és mindenki, és azt kérték, hogy mindenki segítsen. Mindenki biztos volt abban, hogy valaki csinálna. Bárki tudta volna csinálni ezt, de tudjátok, hogy ki csinálta? Senki. Úgy volt, hogy mindenki panaszkodott valakiról, amikor senki tudta volna csinálni azt, amit bárki tudna csinálni. Amikor kellett dolgozni egy kicsit az épület előtt, kérték, hogy valaki segítsen. De valaki mérges lett, mert bárki tudta volna csinálni azt a munkát. És valóban ez mindenki munkája volt. De a végeredmény az volt, hogy senki csinálta. És senki nagyon jó munkát végzett. Úgy ment tovább, bármikor, amikor volt valami feladat a gyülekezetben, mindig lehetett számítani a senkire. Senki látogatta a betegeket, senki bőségesen adott, senki továbbadta a hitét, röviden senki volt egy nagyon hűséges tag. Végre jött a nap, amikor valaki elment a gyülekezetből. És élment vele bárki, és mindenki. Találjátok ki? Ki maradt? Senki. Érdekes kis történet, mert arról van szó, hogy ki az, aki szolgál a gyülekezetben. És most fogunk nézni egy olyan történet, a János evangéliumban, az utolsó fejezetben, és azt fogunk látni itt, hogy van egy felhívás itt ebben a részben a szolgálatra. A történet jól ismerjük. Ez a feltámadás után történt, az, hogy pontosan mikor történt, azt nem tudjuk. Annyit olvasunk a 21. rész elején, hogy ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberius tengernél. Így jelent meg. És akkor olvasunk azt, hogy a tanítványok, ők elmentek csinálni azt, amit ők jól tudtak csinálni. Ők elmentek horgászni. És azt olvasunk ezen a történetben, hogy ők az egész éjszaka vagy egy időre horgasztak eredmény nélkül. És akkor Jézus, olvasunk az 5. versben, hogy Jézus ekkor kérdezte tőlük, fiaim, nincs valami innivaló? És úgy szóltak neki, nincs. Nincs semmi. Ha gondoljuk, tudjunk azt, hogy akkor a tanítványok még nem vettek észre, hogy kicsoda volt az a parton, nem vettek észre, hogy az Jézus. De érdekes visszagondolkozni, amikor ott voltak, és Jézus tanított, és ott volt az 5000 ember. És akkor megint volt egy olyan helyzet, amikor Jézus föltette egy kérdést, hogy mi van. És lényegében a válasz az volt, hogy nincs semmi. Két hal ört semmi az, amikor 5000 emberről van, szóval lényegében nincs semmi. És akkor itt megjelent az volt, hogy nincs semmi. És akkor Jézus mondta nekik, vessetek ki a halott a haló jobb oldalon, és találtok. Én nem tudom, ha én ott lettem volna a halóban, és ez az én szakmám, hogy én ezt csinálom, és valaki ott mondja a partról, hogy mit kell csinálni, én nem biztos, hogy én csináltam volna. De a tanítványok ezt csináltak, és tudjunk, az eredmény az volt, hogy annyi hal volt a halokban, hogy nem tudtak behúzni. Hogy alig tudtak behúzni. És akkor abban a pillanatban rájöttek, hogy kicsora az a parton. Hogy az Jézus. És mi látjunk a Pétert, ahogyan mindig látjuk a Péter, hogy ő mindig az, aki cselekszik, mielőtt gondolkodik, és a Péter volt az, aki ott hagyta a többiek, ami igazán kellett volna segíteni a többiek behozni azt, a halott, de ő egyből odafütt a vízben Jézushoz. És utána, miután érkeztek oda, leülnek, vacsoráznak, és közben valamikor történik az a párbeszéd Jézus és Péter között. Miután ették, 15. vers, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Lelgetest az én bárányémat, másodszor is szólította. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott. Hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, lelgesd meg az én juhaimat. Nézzünk a történet. Az első versben, amikor Jézus kérdezett tőle, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Ki az ezek itt? A kérdés az volt, hogy Jézus beszélt Péterrel, és azt kérdezte, jobban szeretsz engem, mint ezek. Kik az ezek? Van valami ötlet? Én azt mondom, hogy a szöveg környezetből van két lehetőség. Az egyik lehetőség az ezek a többi tanítvány. És akkor a kérdés, hogy Péter jobban szeret engem, mint ezek. Mert ha mi visszamenjünk egy pár nap, mi tudjunk azt, hogy a Péter mit mondott. Ő azt mondja, hogy ha a többiek tagadnak, mert én nem. Mert lényegében azt mondja, mert én jobban szeretem téged, mint ezek. Lehetséges, hogy a tanítványokról van szó. Van egy másik lehetőség. Mi azt olvasunk, hogy itt abban a hálóban, amit fogtak, volt 153 hal. Volt olyan, ami túl kicsi volt, és visszadobtak. Volt olyan, amit készítették a vacsorára, ébédre, reggelire, nem tudom, hogy melyik étkezés volt. És volt olyan, amit valószínűleg még mindig ott volt a parton. És amikor Jézus beszélt vele, ő kérdezte, jobban szeretsz engem, mint ezek. Mert ez volt a Péter foglalkozása. És akkor az volt a kérdés esetleg a Péternek, hogy Péter, te jobban szeretsz engem, mint horgászni? Ez fontosabb értékrendben a te életedben, mint a szakmad? Akkor van két lehetőség. A tanítványok és a hal. Melyik a helyes? Én azt mondom, hogy nem tudjuk. Szükség van arra, amikor mi olvasunk az igét, hogy legyen egy kis alázat benne. És vannak olyan helyzetek, amikor azt kell mondani, hogy nem tudom. És én tudom azt, hogy ez kellemetlen egy lelkésznek ezt mondani. Mert ez ugyanaz, mint ha valaki dolgozik bármelyik szakmában, amikor föltesznek egy kérdést, és a szakember nem tud válaszolni, az egy kicsit kellemetlen. De azt kell látni, mint keresztény emberek, hogy vannak olyan kérdések, amire mi nem tudunk válaszolni. És azért nem tudunk válaszolni, mert mi nem tudjunk eleget, hanem azért nem tudunk válaszolni, mert Isten nem mutatott nekünk mindent. És mi csak azt tudunk mondani, csak arról tudunk nyilatkozni, amilyen Isten nyilatkozott. És így szükség van arra, hogy van az a megfelelő alázat, hogy mi tudunk mondani egy igéről, hogy nem tudom. Nem vagyok biztos benne. Mert Isten nem nyilatkozott. Ha akarta volna, ő tudta volna tenni ebbe a szövegben, mint ezek a tanítványok. Ő tudta volna tenni a szövegben, mert ezek a hal. De nem mondta ezt. Mert a lényeg itt nem az, hanem a lényeg az, hogy Péter, mi van a te szívedben? Péter, mi van a te szívedben? És azt látjunk, hogy utána ő kérdezett, megint azt kell látni, hogy valószínűleg védetlen, hogy háromszor kérdezte. Mert Péter háromszor tagadta. És látjunk, hogy amikor ma háromszor kérdezett, hogy Péter szomorú lett. Mi nem tudjunk pontosan, hogy a Péter miért lett szomorú ilyenkor, csak azért, mert többször és többször kérdezte, vagy azért, mert a harmadik alkalom Jézus másképpen föltette a kérdést, mint az első kérdés, mert mi látjunk ebben a szövegben, ha visszamenjünk és nézünk az eredeti szöveg, hogy az első alkalom, amikor Jézus kérdezte, a szó, amit ő használt a szeretetre, az a görög agape szó volt. És amikor Péter válaszolt, ő nem használta az agape szó, hanem ő használta a filéo szó, ami inkább a testvéri szeretet kifejez, nem a feltételek nélküli szeretet. Második alkalom, amikor Jézus kérdez, megint használta az agape szó, és megint a Péter válaszolt a filéo szóval. Harmadik alkalom, amikor Jézus kérdezett, Jézus nem használta az agape szót. Hanem a harmadik alkalom, amikor Jézus kérdezett, ő használta a filéo szó, a testvéri szeretet. És lehetséges, hogy ez volt az oka, hogy Péter szomorú lett a harmadik alkalom, amikor kérdezett, nem tudjuk. Nem tudjunk pontosan, hogy miért lett szomorú. De ő megint azt mondja, hogy Uram, te tudod. Te mindent tudsz róla. Akkor itt volt egy bizonyos elismerés, hogy Uram, te ismersz engem. Te tudod, hogy mi van az én szívemben. Te tudod, hogy igen, én szeretlek. Ez azt mondja nekünk, hogy Isten tudja, hogy mi van a mi szívünkben. Mi nem tudunk titkolni azt tőle, hogy mi van a mi szívünkben. És mind a három alkalom, amikor Péter válaszolt, Jézus tudta, hogy mi van a Péter szívében. Jézus nem kellett háromszor kérdezni, hogy ő tudjon valóban, mi van a Péter szívében. Hanem háromszor kérdezett, hogy a Péter tudja saját maga, hogy mi van az ő szívében. Hogy valóban ez így van róla. És a harmadik alkalom, amikor ő válaszol, ő alázattal válaszol. Nincs az a büszkeség benne, ami olyan gyakran benne volt. Hanem volt egy olyan alázat, amikor ő azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, mi van a szívemben. És mind a három alkalom, miután Péter így válaszolt, Jézus mondott valamit neki. Ő mondott, legyeltes az én barányaimat, őriz az én juhaimat, és utána a harmadik alkalom azt mondja, hogy legyesek az én juhaimat. Az ige és a tárgy más szót használt, de én nem látom lényeges különbség, itt lehet cserélni a szavakat. Nem kell egy mélyebb teológiát kivenni ebből. Jézus azt mondta Péternek, Péter, ha te vagy az enyém, akkor én várom tőled, hogy te végezd a szolgálatot, amit én bíztam rád. És minden hívő ember a mi feladatunk megérteni ezt. Amikor mi válaszoljunk a hívásra, amikor mi azt mondjunk Istennek, hogy Uram, te tudod. szeretlek. Uram, te tudod, hogy én bűnös ember voltam. Te tudod azt, hogy én megváltam az én bűneimet. Te tudod, hogy te új életet adtál nekem. Te ezt tudod. Én kijelentem azt, hogy én a tiéd vagyok. Én a tiéd vagyok. Használd engem, ahogyan te tudsz. Ezt tudunk kijelenteni neki. Ő ezt vár tőlünk. Ő azt mondja, hogy mi úgy tudunk reagálni, ahogyan Ézsaiás reagált. Ézsaiás az 6. részben ő látta az ő bűneit, és miután Isten megtisztított, az Ézsaiás azt mondta, hogy itt vagyok. Kód engem. Péter ezt mondta. Péter azt mondta Jézusnak, hogy Jézus, én itt vagyok. Itt vagyok, szeretlek. És Jézus azt mondja neki, hogy leegetes az én juháimat. Ő azt mondja, hogy végezz a munkat. Végezz azt a feladatot, amit én bíztam rá. Meg vagyok győződve arról, hogy az egyik oka, hogy az egyház, a gyülekezetek olyan gyengék, amilyen vagyunk, az, hogy mi nem fogjunk fél, miről van szó itt. És mi nem fogjunk fél azt, hogy egy gyülekezetben az a feladat, hogy minden gyülekezeti tag szolgálja. Ez, amit Isten kér tőlünk. Végezd a munkát. Az Efézus 4. részben, a 12. vers, a 11. és 12. És ő adott némelyiket apostolokul, másokat profétakul, ismét másokat evangélistakul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítje a szenteket a szolgálat végzésre, a Krisztus testének építésére. Az Isten terve az, hogy minden ember legyen felkészítve a szolgálatra. A gyülekezeti vezetők feladata nem az, hogy ők csinálnak az összes munkát, hanem az, hogy mi segítsünk a gyülekezeti tagok, hogy ők tudnak végezni azt a munkát. Jézus, amikor ő együtt volt a tanítványokkal, Jézus nem csinálta a munkát helyettük. Volt egy vagy két alkalom, amikor kellett, mert a tanítványok lassan tanultak. A lábmosás például. De általában az volt, hogy ő kiadta a munkát. Az ő feladata abban az időszakban az volt, hogy ők tanulnak, hogyan tudnak szolgálni. És ez az Isten kívánsága, hogy mi mindnyájunk szolgáljuk. Mindenkinek van szerepe. És akkor jól működik, ha mindenki csinálja azt, ami az ő szerepe. Lehet, hogy múlt nyáron használnám ezt a példát, amikor van egy foci mérkőzés, tegyünk fel, hogy jobb esetben van 50 000 néző. Az alig lehet most Magyarországon, ha jól tudom, van egy olyan stadion most, ahol 50 000 tudnak úrni. Majd lesz. Megígérték, hogy fognak építeni ilyesmit. Más tény ma az, nem menjünk bele abba. De akkor tegyünk fel, hogy van egy olyan stadion, és ott van 50 000 néző, és ott van két foci csapat.
Két jó foci csapat. És akkor ők játszanak a 90 perc után egy-egy döntetlen. Akkor van hosszabbítás. Még egy 30 percet játszanak. Tegyünk fel, hogy a 120. percben az egyik csapat győz. Rúg egy gólt, kettőt vezetnek. Játékvezető lefújja a játék, nyertek. A 22 ember, aki ott van a pályán, lényegében az összes ember ott, ahol van, lefekszik. Nem is tudnak ünnepelni, annyira elfáradtak. Annyira benne voltak abban a küzdelemben. És akkor ott van az 50 000 ember. A nézők, amikor valami jól történt, tapsoltak, amikor a játékosok olyasmit csináltak, amit gyakran csinálnak, amit nem olyan jó volt, akkor fucsolták, szóval ismerjük a helyzet. Amikor vége a játék, ott van 22 ember, aki teljesen elfáradtak a játékban, akik nagyon igényelnek, hogy legyen egy kis pihenés. És ott van 50 000 ember, akinek nagy szükségük van arra, hogy ők egy kicsit mozduljanak. Mert ők csak ott ültek, altak, ettek, ittak, de nem futottak. És ez egy kép, hogy mi történik, nagyon sok gyülekezetben. Van egy pár ember, aki végezik a szolgálat. És van nagyon sok néző. És a néző tapsolnak, a testvér jó predikált ma. Tapsolnak, szépen énekeltek ma. De az is. Ezt a predikáció, ugye ezt mondott múlt héten, mikor fog mondani valami újat, vagy mikor fognak megtanulni azt az éneket, vagy miért mindig azokat, miért nem énekelnek azt, amit én szeretnek énekelni, és megy ez a nézők között. Jézus, amikor beszélt Péterrel, ő adott neki egy kutatás. És a kutatás, amit ő adott Péternek, az nem volt, hogy menjél a templomba és vasárnapként újjára a padban. Hanem ő adott egy feladatot. És azt kell látnunk, mint hívő emberek, hogy Isten feladatot ad nekünk. Minden hívő embernek kivétel nélkül. Kivétel nélkül. Nem tudsz elbújni azt mondani, hogy nem, én nem vagyok alkalmas. Nem lehet elbújni, én túl fiatal vagyok. Nem lehet elbújni, én túl öreg vagyok. Változik a szerep. De van valami szerep. Egy példát használom. Egy évvel ezelőtt mentem Los Angelesbe, és ott a gyülekezetben éveken keresztül a férfiak kedd reggel 6:30-kor találkoznak a gyülekezetben. Ott a gyülekezetben van egy tornaterem. És kosarlabdáznak. És akkor távol, amikor én ott mentem, ott voltam, akkor én oda mentem kosarlabdázni a gyülekezet férfiakkal. Kicsit megleptem, amikor érkeztem. Akik ott voltak, azt mondták, hú, de jó, hogy vagy, te vagy a 6. ember. Most 3-3 ellen tudunk játszani. De körülnéztem, és én láttam azt, hogy a legidősebb ember, aki ott volt, kb. 28 éves volt. És a legfiatalabb kb. 23 éves volt. So at one of minder earth fairfi a kiot vot edoyan aki rinserish in yarko sharlab dasni yo konde banon esha kor u got me the yo monti telesel as a katen bedo esha kor mi har man yatsu yatsu tun ka marshi haram elen as elsher pertsmen in tutamun ni ast hoj a A nearest anya las hood me and cape a shake one a kamash, ukio bolt up with me. Met ebben a chop up on any photon. Ish in lot damas hood a then cape a shake ain, ezek a fiatal of Jose Nadion Kurlatus. The volume Nadion ere the cash curtained. Tub miracles a shot so tunk, mendegic, minier. Mier both us. Azért volt az, azért mit tudtunk nyerni, mert az én öreg fejemmel én legalább tudtam ismerni az én korlátaimat. És én tudtam, hogy ha mi akarunk nyerni, akkor jobb, ha én nem próbálok dobni kosarokat. Az én feladatom passzolni a két fiúnak, aki tudja sokkal jobban dobni, mint én. És a másik csapatban volt egy fiú, aki úgy mondom, hogy a másik örfű, ő volt a leggyengebb láncszem. De ő nem ismerte el a saját magáról, hogy ő a leggyengebb láncszem. És ő próbált mindig kosarakat dobni, amikor nem volt képes arra. És azért mi tudtunk győzni. És valahogyan ezt kell megértenünk a gyülekezetben. Azt kell látni, hogy nem mindenki egyforma. Abban a kosarlabda csapatban, amiben én voltam azon a napon, mi nem voltunk egyformak. Voltak más szerepek. És ha mindenki csinálja azt a szerep, amire ő alkalmas, és amire szükség van, akkor jól működik a csapat. És a mi csapatunk jobban működött, mint az a másik csapat. Próbáljunk gondolkozni a gyülekezetünkről. Milyen szolgálati lehetőségek vannak? Ki a gyülekezetben a legalkalmas ember arra? És lehetséges, hogy mi azt látunk, hogy van egy ember, aki a legalkalmasabb mindenre. De szeretnek elrúlni valamit. Ő nem tud csinálni mindent. Akkor kell dönteni azt, hogy mi az, amit igazán fontos, hogy ő csinál, és mi az, amit a másik ember tud csinálni. Ha menjünk és tanulmányozunk az első Korintus 12. rész, amikor van szó a Krisztus testéről, akkor látjuk, hogy mindenki kap valami szerep. Nem egyforma a szerepek, mi nem tudunk mondani azt, hogy az egyik szerep fontosabb, mint a másik. Szükség van mindegyikre. A legkisebbre is. Pár évvel ezelőtt, amikor kint voltunk az Egyesült Államokban, az egyik ismerősöm, egy vezető pozícióban, az egyik NASCAR, tudjátok mi a NASCAR, az Egyesült Államokban olyan, mint a Forma 1. És a NASCAR az a legnagyobb autóversenyes dolog az Egyesült Államokban. És az ismerősöm dolgozik egy ilyen szégnál, aki az egyik legnagyobb csapat ebben a sportágban. És én mentem látogatni őt a családom az ő munkahelyen. És ő vitt körül mutatni, hogyan gyártanak ezek a versenykocsikat. És akkor azt mondta, hogy múlt hétvégen a versenyen az egyik kocsink tönkrement a motor. És ki kellett állni a versenyből. És mi visszahoztunk ide a kocsit, és mi szétszettünk a motort, és amikor mi szétszettünk a motort, mi találtunk a hibát. a hiba volt az, hogy az egyik csavar, ami kb. Ilyen nagy volt, eltört. És amiatt elakadt valamit a motorban. Ő azt mondta, hogy az a csavar 15 centbe kerül. 40 forint. Az egyik legolcsóbb alkatrészt az egész kocsiban. De amiatt tönkrement az egész kocsi. És nem tudta folytatni a versenyt. Lehetséges, hogy te olyan vagy, mint egy 40 cent alkatrész a gyülekezetben. Lehetséges, hogy te vagy a legkisebb. De én azt mondom, hogy ha te vagy a legkisebb, akkor is szükség van rá. Akkor is fontos, hogy te vállalsz a te szerepet a gyülekezetben. Paul azt mondta, vagy Jézus azt mondta Péternek, hogy végezd a szolgálatodat. Mi lett volna, ha Péter nem vállalta volna azt? Mi lett volna, ha Péter csak visszament horgászni? Nem tudni, mert nem visszament horgászni. Ő ment, és ő végezte azt a munkát, amit ő kapott Jézustól. Ő nem csinálta azt, mert azt gondolta, hogy ha ezt csinálom, Jézus jobban fog szeretni engem. Nem, ő már biztonságban volt, nem volt kérdés benne, hogy Jézus szerette őt. Nem volt semmi kérdés benne, mert ő már látta azt, hogy Jézus kész volt megbocsátani őt. Miután ő tagadta. Ő azért tette meg, amit tett, mert Jézus szeret. És ő nem tudta bent tartani azt, muszáj volt neki továbbadni azt. Van reménység nekünk. Jézus azon az utolsó estén, amikor ő imádkozott, a János 17. részben van a főpapi imádság. És abban a főpapi imádságban Jézus imádkozott érted. Érdekes, hogy 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus imádkozott, érted. Mi olvasunk ott abban a János 17. részben, a 9. versben, hogy Jézus azt mondja, hogy én imádkozom értetek, és akkor beszélt a tanítványokkal. De ha mi tovább menjünk, és nézzünk a 20. vers, mi azt látunk, hogy a 20. versben ő azt mondja, hogy nem csak értetek imádkozom, hanem mind azok, aki jönnek utánatok. A János 17. részben azon az utolsó estén, amikor Jézus itt volt a földön, Jézus imádkozott érted. Jézus mit kért? Jézus mit imádkozott abban a főpapi imádságban? Három dolog. Az első, amit ő kért abban az imádságban, a 15. részben, az volt, hogy őrizd meg őket. Ő azt magyarázta, hogy ő nem azért jött, hogy kivonjon minket a világból, hanem ő azt mondja, hogy ő azért jött, hogy mi maradjunk a világban, de az volt a kérése az, hogy de őrizd meg
őket, amikor a világban vannak. Az soha sem volt az Isten terve, amit láttunk a középkorban, az egyházban, hogy az emberek kivonultak a városokból, és próbáltak létrehozni egy olyan közösség, ahol csak ők voltak. Ez jó volt, ez nem volt szörnyű dolog, hogy ezt csináltak, de ez nem volt az Isten terve. Az Isten terve az, hogy mi maradjunk a világban. Nem mindig könnyű a világban maradni. Van veszély. Ő imádkozott, hogy őriz meg őket. Ha nem lenne veszély, akkor nem kell imádkozni, hogy ő őrizzen minket. A világ egy veszélyes hely. Vannak kísértések, vannak veszélyek, de vannak lehetőségek. És ő azért mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy kivonom őket a világból, hanem hogy ők maradnak a világban, hogy ők tudnak só és világosság lenni a világban. A másik, amit ő imádkozott ebben az imádságban, a megszentelődés. Ez egy nagy szó, egy teológia kifejezés. Egyszerűen én azt mondom, hogy amikor a Biblia beszél az üdvösségről, a Biblia azt mondja, hogy van három különböző lépcső, három különböző szint az üdvösségben. Az első lépcső, ahol minden ember kell kezdeni, a megigazulás. A megigazulás az a pillanat, amikor az ember hitrejött. Amikor az ember azt mondja, hogy én többé nem bízom magamban, hanem én elfogadom az Isten megoldását. Én elfogadom az Isten ajándékát. Ez a megigazulás. A következő lépés az üdvösségben a megszentelődés. És a megszentelődés az egy folyamat. Amikor az ember változik fokozatosan, ez a megszentelődés folyamat, amikor mi egyre inkább olyan leszünk, mint Krisztus. Amikor mi engedjünk, hogy ő formáljon minket. Ez történik, amikor mi maradjunk a szülőtőben. És akkor, ahogyan mi maradunk, minél hosszabb időre mi maradunk, minél több gyümölcsöt hozunk. Ez, ami történik, ez a megszentelődés folyamatban. És akkor ő, ez volt az ő imádsága, hogy Isten tovább formált őket. Tovább végezd a munkát minden hívő ember szívében. A harmadik lépcső az üdvösségben van a megigazolás, a megszentelődés és a megdicsőlés. Az történik majd, amikor mi fölkerülünk a mennybe. És akkor történik az a változás bennünk, hogy mi tovább nem tudunk bűnteni. Amikor mi kapunk egy új testet, és egy új életet kezdünk, ami mindörökké tart. Szóval van a megigazolás, a megszentelődés és a megdicsőlés. És Jézus most imádkozott erre a folyamat, amiben vagyunk, mint hívő emberek. A harmadik dolog, amiért imádkozott. És ezt már érintettünk délelőtt. Ő imádkozott az egységért. Ő imádkozott azért, hogy mi, mint keresztény emberek, tudunk egységben élni egymással. És amit én láttam abban az egységben, én azt láttam, hogy az egységben nem jelenti azt, hogy mi egyformák vagyunk. Ha visszamegyek a foci példára,
elnézést, ha túl sokat beszélek a sportról, de ha visszamegyek a foci példára, akkor jó egy foci csapat, ha van egy jó kapus. Szükség van arra, hogy van egy jó kapus. A kapus egészen más, az ő szerepe egészen másképpen játszunk, mint az az ember, aki támad. Nem lenne jó, ha mindenki a csapatban van egy támadó szellem. És az se jó, ha mindenki a csapatban van egy védekező szellem. Szükség van arra, hogy van mindkettő a csapatban. És azt kell látni, hogy mi nem vagyunk egyformák, de jól tudunk kiegészíteni egymást. A helyi gyülekezetben mi azt fogunk látni, hogy mi nem vagyunk egyformák. Mindenki is apró dologban. De azt kell látni, hogy jól működjön a gyülekezet, szükség van, hogy mi tudunk kiegészíteni egymást. Hogy mi tudunk olyan lenni, mint az a csapat. És az a csapat, annak ellenére, hogy vannak különbségek, mégis egységesen játszik. Mégis egységes. És ez volt Jézus imádsága. Amikor Péter találkozott Jézussal, akkor Jézus kérte Pétertől, hogy ő végezzen azt a szolgálatot. De előtte Jézus már imádkozott érte. És Jézus imádkozott érte az, hogy Isten őrizzen őt, amikor végzi ezt a munkát, hogy tovább történik az a megszentelődés az ő életedben, és az, hogy legyen egység a többi tanítványjal az ő szolgálatunkban. És ez, amit ő vár tőlünk, a mi szolgálatunkban. Befejezem imádsággal, és utána tudunk beszélgetni. Imádkozom. Édesátunk, olyan jó látni azt, hogy annak ellenére, hogy Péter tagadta téged, te tudtad megbocsátani őt, és tudtad újra helyezni őt a szolgálatba. Kérjünk, hogy csináld hasonlót velünk. Legyél türelmes velünk. Szükségünk van arra, hogy amikor mi elbukunk, hogy te megbocsátsz minket. De azt is kérjünk, hogy add nekünk egy megbízást. Add nekünk azt a lehetőséget, hogy mi is tudunk szolgálni. És kérjünk, hogy őrizd meg minket abban a szolgálatban, erősítsd meg minket a hitben, erősítsd meg a mi kapcsolatunk egymással, hogy mi tudunk hűségesen járni veled és szolgálni. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.